fiatal ember társaságában. Azt mondta, ismerte Mariét, és nem tévedhetett a személyazonosság megállapításában. Az az anyag, amelyet Dupin tanására az újságokból összegyűjtöttem és kiegyeztem, a fentieken kívül még egy dolgot foglalt magába, ez azonban minden jel szerint igen nagy jelentőségű volt. Kiderült, hogy nyomban az imént ismertetett ruhadarabok felfedezése után rátaláltak Estée Eustace Hennock, Marié vőlegényének élettelen, vagy majdnem élettelen testére, mégpedig annak a helynek a közelében, amit most már mindenki a rémtetszín helyének vélt. Egy laudanum fölírású üres fiolát találtak mellette, s leheletéből is arra következtettek, hogy megmérgezte magát. Haláláig már egyetlen szót sem szólt. A zsebében levelet találtak, amelyben röviden arról írt, mennyire szerette Mariét, s hogy el akarja dobni magától az életet. Alig ha kell hangsúlyoznom, szólt Dupin, amikor végzett jegyzeteim átnézésével, hogy ez sokkal bonyolultabb eset, mint a Margoux utcai volt, amelytől egy igen fontos vonatkozásban különbözik. Ez itt egy közönséges, bár persze iszonyatos bűncselekmény. Nincs benne tulajdonképpen semmi rendkívüli. Mint bizonyára észrevetted, a titkot most már nehezen földeríthetőnek tartják. De először azt gondolták, felesleges jutalmat kitűzni. Gehul fogd meg jei azonnal felfogták, hogyan és miért követhetett volna el valaki, vagy követhettek volna el valakik ilyen rémtettet. Könnyűszerrel el tudtak képzelni egy módozatot, vagy akár többet is, és egy indítékot, vagy akár többet is, és mivel semmiképpen sem volt lehetetlen, hogy a nagyszámú módozat, vagy indíték közül bármelyik a valóságos, magától értetődőnek vették, hogy a képzelt módozatok, illetve indítékok közül az egyik szükségképpen, feltétlenül a valóságos. De éppen az a könnyedség, amelyel ezeket a tetszés szerint módosítható elképzeléseket kezelték, éppen valamennyi lehetőséggel fogadható volt arra a következtetésre kellett volna vezesse őket, hogy a titok kiderítése söppet sem lesz könnyű, sőt. Arra a megállapításra jutottam tehát, hogy az értelemnek, ha egyáltalán akcióba lép, a közönségestől eltérő, feltűnő jelenségek nyomán kell előre haladnia az igazság keresésének útján. És hogy az ilyen esetekben a föltendő kérdés nem is az, hogy mi történt, hanem az, hogy miféle olyan dolog történt, amilyen eddig még soha. A Madame Helles panai lakásán folytatott nyomozás során Gehul embereit éppen az a szokatlanság, az a rendkívüliség zavarta meg és ejtette kétségbe, ami rendszeres gondolkodású ember szemében a siker legbiztosabb előjele lett volna, s ugyanakkor éppen ez a rendszeres gondolkodású ember minden biztonságát elvesztette volna, amikor a drogista lány esetében a szembeötlő jelenségek olyannyira közönséges jellegét regisztrálja, közben pedig egyre sakarról hall, hogy a főkapitányiság funkcionáriusai ebben az ügyben bizonyára könnyű diadalt aratnak. Madame Helles panaja és leánya esetében, folytatta Dupin, már vizsgálódásunk kezdetén sem volt kétségünk afelől, hogy gyilkosság történt. Az öngyilkosság gondolatát eleve kizárhattuk. Nos, az öngyilkosság feltevésétől a Roget esetben is eltekinthetünk, mégpedig azonnal. A Barriere du Roule által állt semmiféle kétséget nem hagy bennünk-e fontos körülmény tekintetében. De némelyek felvetették a gondolatot, hogy a szajnából kifogott hulla nem is annak a Marie Rogetnak a holtteste, akinek a gyilkosa vagy gyilkosai fejére jutalmat tűztek ki, s akire a főkapitánnyal kötött egyességünk vonatkozik. Jól ismerjük ezt az úriembert. Nem tanácsos túlságosan bízni benne. Ha vizsgálódásainkban a szajnából kifogott holttestből indulunk ki, s kinyomozzuk a gyilkost, de aztán kiderítjük, hogy a holttest nem is Marié, vagy pedig, ha az élő Mariét veszük kiindulópontnak, s aztán élve is találjuk őt. Mindkét esetben kárba veszett a fáradtságunk, hiszen Monsieur Jörgével állunk szemben. A mi céljainkat, ha nem is közvetlenül az igazság céljait, szem előtt tartva, első lépésünk szükségképpen az, hogy azonosítsuk a holttestet az eltűnt Marié Rogetval. A közvélemény nyomósnak találta az étoi leírveit, és, hogy az újság mennyire meg van győződve ezeknek az érveknek a jelentőségéről, mutatja az a mód is, ahogyan a témára vonatkozó egyik értekezését bevezeti. Több reggeli lap, írja az újság, beszél az étoi lehétfői számában megjelent, nagy horderejű következtetéseket tartalmazó cikről nézetem szerint. Mondotta Dupin, az egyetlen következtetés, amit ebből a cikkből le lehet vonni, hogy szerzőjében túlten gabuzgalom. Ne feledjük, hogy lapjaink célja sokkal inkább a szenzációkeltés, mint az igazság ügyének előmozdítása. Ez utóbbi célra csak akkor törnek, amikor az előbbivel véletlenül együtt bevág. Az olyan cikk, amely csak köznapi véleményt hangoztat, bármennyire megalapozott véleményről van szó, nem igen ér el tömegsikert. Az emberek többsége csak azt az embertársát tekinti mélyen szántó gondolkodónak, aki élesen szembe helyezkedik az általános elképzelésekkel. A következő érvelésben, akár csak az irodalomban, az epigramát értékelik a legkészségesebben és legáltalánosabban. Pedig mindkét területen ez a legalantasabb műfaj. Azt akarom ezzel mondani, hogy az étoile nem annak a valószínűsége indította ismertállás foglalására, hogy Marié Roget életben van, hanem ennek az elképzelésnek részben epigramatikus, részben melodrámai jellege, s ennek a jellegnek tulajdonítható, hogy a közvélemény kedvező fogadtatásban részesítette a gondolatot. Vegyük sorra az újság fő érveit, igyekezvén újra lenni ezeknek az írásoknak a huszaságán. A szikíró első célja, bebizonyítani, mégpedig annak alapján, hogy Marié eltűnése és a vízenúszó holttest felfedezése között rövid időt eltelt, hogy a hulla nem lehet Marié Roget holtteste. Ennek az időköznek a minél rövidebbre csökkentése tehát a szikíró további célja. Eszél elhamarkodott hajszolása közben mindjárt kezdetben puszta feltevésből indul ki. Azt mondja, ostobaság lenne azt gondolni, hogy a gyilkosságot, ha a lányt meggyilkolták, oly hamar vitték véghez, hogy a gyilkosok a holttestet éjfél előtt a folyóba tudták volna dobni, magától értetődően merül föl bennünk a kérdés ugyan miért? Vajon miért lenne ostobaság azt gondolni, hogy a gyilkosságot akár 5 perccel azután követték el, hogy a leány eltávozott anyaházából? Vajon miért lenne ostobaság azt gondolni, hogy a gyilkosságot bármely napszakban elkövethették? Elkövettek már gyilkosságot reggel is, délben is, este is, éjjel is, a nap bármely órájában. De hát, ha a gyilkosságot a vasárnap reggel 9 és éjjel 3:45 közötti időszak bármely percében követték el, még mindig bőségesen lett volna idő, hogy a holttestet éjfél előtt a folyóba dobják. Az étoile feltevése tehát végeredményükben azt foglalja magában, hogy a gyilkosság nem vasárnap történt, s ha az étoile feltevésének helyét adunk, akkor már is megengedtük neki, hogy úgy játsszék velünk, ahogy akar. S akárhogyan jelent meg az ostobaság lenne azt gondolni, hogy a gyilkosság stb. Kezdetű bekezdés az étoile hasábjain, a szikíró hagyjában nyilván a következő formában bukkant föl. Ostobaság lenne azt gondolni, hogy a gyilkosságot, ha a lányt meggyilkolták, oly hamar vitték véghez, hogy a gyilkosok a holttestet éjfél előtt a folyóba tudták volna dobni. Ostobaság, ismételjük, ezt gondolni, s ugyanakkor azt feltételezni, már pedig elhatározott szándékunk, hogy ezt feltételezzük, hogy a holttestet csak éjfél után dobták a folyóba. Elég illogikus mondat, de korán sem olyan nevetségesen abszurd, mint ami nyomtatásban megjelent. Ha csak az lenne a szélom, folytatta Dufin, hogy ízekre szedjem az étoile bekezdésének érvelését, akár abba is hagyhatnám mondókámat. Bennünket azonban nem az étoile érdekel, hanem az igazság. A szóban forgó mondat csak egyet jelenthet, s én elég pontosan meg is állapítottam a jelentését, de elengedhetetlen, hogy egy kicsit a puszta szavak mögé nézzünk, s hogy megkeressük azt a gondolatot, amit ezek a szavak nyilvánvalóan ki akartak fejezni, de amit mégsem sikerült kifejezniük. Az újságíró azt akarta mondani, hogy a vasárnap bármely órájában követték is el a gyilkosságot, valószínűtlen, hogy a gyilkosok éjfél előtt elmerték volna vinni a holttestet a folyóhoz. És itt az a feltevés, amit én nehezményezek. Az újságíró ugyanis abból a feltevésből indul ki, hogy a gyilkosságot olyan helyen és olyan körülmények között követték el, hogy a holttestet egyáltalán el kellett vinni a folyóhoz. Már most, a gyilkosságot a folyóparton, vagy akár magán a folyón is elkövethették. S így a hullát a nappal, vagy az éjszaka bármely órájában vízbe dobhatták, hiszen ez a holttestől való megszabadulás legkézenfekvőbb és leggyorsabb módja. Bizonyára megérted, hogy én ezt most nem mint valószínűséget említem, s nem is azt akarom mondani, hogy ez véleményem szerint így történt. Most még nem is akarok az ügyel kapcsolatos tényekről beszélni. Csak figyelmeztetni akarlak az étoile feltevésének egész tónusára, s ezért már előjáróban igyekeztem rámutatni a feltevés elfogult voltára. Alap tehát, előre kialakított nézeteinek alátámasztására önkényes időhatárokat állapított meg. Azzal a feltevéssel lépett az olvasó közönség elé, hogy ha a hulla valóban Marié holtteste, akkor csak igen rövid ideig lehetett a vízben, majd így folytatja elmefuttatását. A tapasztalat azt mutatja, hogy a vízbe hullt emberek teste, vagy az olyan áldozatok holtteste, akiket közvetlenül a gyilkosság elkövetése után dobtak vízbe, csak 6-10 nap alatt indul annyira hozlásnak, hogy a víz színére emelkedik. Még akkor is, ha ágyút csütnek el a holttest közelében, és a hulla még csak 5 vagy 6 napig volt víz alatt, úgy emelkedik föl a víz szintjére, hogy, ha közben nem nyúlnak hozzá, rövidesen ismét elmerül. Mindegyik párizsi lap, folytatta Dufin, a Le Moniteur kivételével, hallgatólagosan elfogadta ezeket az állításokat. A Moniteur igyekszik cáfolni az étoile épnek azt a bekezdését, amely vízbe fullt emberek testéről beszél, sőt, vagy 6 olyan esetet idéz, amikor bebizonyíthatóan vízbe fullt emberek teste az étoile említette időhatáron belül került a víz színére. De a Moniteurnek az a kísérlete, hogy az étoile általános jellegű állításait olyan egyes esetek felsorolásával cáfolja, amelyek nem követik az étoile féle szabályt, mondhatom, nem valami bölcs. Még, ha nem 5, hanem 50 esetet hozna fel a Moniteur arra, hogy vízbe fullt emberek hullája 2-3 nap elteltével már a víz színére került, ez az 50 példa csak az étoile féle szabály alól kivételnek volna tekinthető mindaddig, amíg magát a szabályt meg nem cáfolják. Mert ha a szabály helytállónak ismerik el már pedig a Moniteur magát a szabályt nem vitatja, s csak kivételeket idéz, akkor az étoile érveléséhez szó sem fér, hiszen az érvelés nem akar egyebet firtatni, mint azt, valószínű-e, hogy a holttest 3 napnál rövidebb idő alatt a víz színére emelkedik. És e valószínűség az étoile marmára hajtja a vizet mindaddig, amíg a mostoly gyerekesen felsorolt ellenpéldák száma elegendő nem lesz valami ellenkező értelmű szabály felállítására. Ebből mindjárt láthatod, folytatta barátom, hogy ha egyáltalán szembe akarunk szállni az étoile érvelésével, akkor maga a szabály ellen kell érvelnünk. S ebből a szélből a szabály lényegét kell megvizsgálnunk. Már most, az emberi test nagy általánosságban sem nem sokkal könnyebb, sem nem sokkal nehezebb a szajna vízénél. Vagyis, természetes állapotában az emberi test fajsúlya körülbelül egyenlő az általa kiszorított friss víztömegével. A kövér, húsos, vékony csontú emberek megáltalában a nők teste könnyebb, mint a sovány és nagy csontú embereké megáltalában a férfiaké. Ezen kívül, a folyóvizének fajsúlyát némileg befolyásolja a tengeri dagály. De, figyelmen kívül hagyva most a dagályt, bízvást elmondhatjuk, hogy nagyon kevés az olyan emberi test, amely, akár folyóvízben is, magától merül a víz fenekére. Szinte bárki, aki folyóba zuhan, fennmaradhat a víz színén, ha úgy tudja intézni a dolgot, hogy a víz fajsúlya körülbelül egyenlő legyen a sajátjával, vagyis ha testének minél nagyobb részét a vízbe tudja meríteni. Az úszni nem tudó számára a legalkalmasabb helyzet, a sétáló ember test tartása. A fejét vesse hátra, s csak a száj és az orrikat maradjanak a víz szintje fölött. Ilyen helyzetben mindenki könnyen és erőködés nélkül is lebeghet a vízben. Nyilvánvaló persze, hogy a test nehézkedési ereje és a kiszorított víztömege között igen kényes az egyensúly, s akármilyen csekélység könnyen felboríthatja. Ha például az ember karját a víz fölé emeli, s ezzel a kar elveszti a testtámasztékát, a súly többlet már is elég ahhoz, hogy a fej egészen a víz alá merüljön. Egy darab kafa véletlen segítsége viszont elég ahhoz, hogy a fej kiemelkedjék a vízből, s az ember akár körül is nézhessen. Már most, ha olyan valaki küzdik a vízben, aki nem gyakorlott úszó, az mindig fölfelé hadonászik a karjával, fejét pedig a megszokott, teljesen függőleges helyzetben igyekszik tartani. Így a száj és az orrikak víz alá kerülnek, s a víz alatti légzésre irányuló erőfeszítés következtében víztódul a tüdőbe. Sok víz kerül a gyomorba is, és az egész test nehezebb lesz, hiszen megnő a különbség a test említett üregeit eredetileg megtöltő levegő és az őket most mind jobban megtöltő folyadék között. Ez a különbség általában elegendő ahhoz, hogy víz alá süllyesse a testet, de vékony csontú, vagy különösen pegyhűt húsú, vagy éppen kövér emberek esetében nem ez a helyzet. Az ilyen emberek a megfulladás után is tovább lebegnek a víz színén. Ha már most a holttest, mondjuk, a folyó fenekére süllyed, egészen addig maradott, ameddig fajsúlya valamilyen úton módon ismét egyenlő nem lesz az általa kiszorított víztömegével. Ez az állapot oszlás folytán következhet be, de létrejöhet másképpen is. Az oszlás következtében gázok keletkeznek, amelyek szétfeszítik a sejtszöveteket és a test valamennyi üregét. Ezért puffadnak fel olyan undorító módon a vízihullák. Ha ez a szétfeszítés olyan méreteket ölt, hogy a holttest tömege lényegesen megnő, anélkül, hogy ennek megfelelően megnőne a súlya, fajsúlya kisebb lesz, mint a vízé, melyet kiszorított, és akkor a testnyomban a víz felszínére kerül.